Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A múlt alkalommal már karácsonnyal foglalkoztunk, és kicsit továbbvinném ezt a témát, mert azt gondolom, hogy ez akkora titok, ami karácsonykor történt, hogy érdemes egy kicsit többet elgondolkozni rajta, és nem csupán karácsony este, hanem ugye a következő időszakban is ezt a nagy titkot ízlelgetni, és hálát adni újból és újból, imádni Jézust azért, amit tett. Isten emberré lett Betlehemben, és a múltkor láttuk, hogy minden egyes részlete annak, ami le van írva a Lukács evangéliumban, valahogyan jelzi, hogy ki az, aki ott megszületett, beleértve a jászolba született Jézus, ahonnan táplálkoztak a juhok, és mi vagyunk azok az elveszett juhok, akiért Jézus azért jött, hogy meghalljon, hogy feláldozza magát. Jézus az igazán jó pásztor, Jézus ugyanakkor az Isten báránya, a tökéletes áldozat, és Jézus ugyanakkor a mi táplálékunk, aki megszületett Betlehemben, Betlehemben, aminek a jelentése a kenyérháza, és már ezzel is előre jelezte, hogy nem csupán odaadja magát értünk, hanem táplál is minket az ő szent testével. Amikor Isten ilyet tesz, hogy gyermekként megszületik a végtelen Isten, akkor mindenképpen reakciók jönnek létre az ember részéről. Említettem a múltkor, hogy azt gondoljuk, hogy az emberek nem vették észre, hogy Jézus megszületett, hogy a Mesiás eljött. Ez nem igaz. Mert amikor Isten megjelenik, akkor mindig van reakció. Mert az ember vagy csatlakozik hozzá, átlép az érthetetlenségén és eláveti magát neki, vagy pedig lázad, visszautasítja és harcol ellene. És azért mondom, hogy nem igaz, hogy nem vették észre, mert jöttek a napkeleti bölcsek, és Herodes megtudta, hogy megszületett az új király, és fenyegetve látta a helyzetét. De nem csak Herodes tudta, hogy megszületett az új király, hanem Jeruzsálem lakói is, akik megrendülnek, azt írja a Máté evangéliumának az elején, hogy megrendültek. De inkább nem akarnak tudni róla, úgy megrendülünk, és tovább lépünk. Aztán ott vannak a katonák, akik parancsot kapnak, hogy nyírják ki ezt az új királyt. Tudnak róla, és hajlandók lennének. Betlehem lakói szerintem ugyanúgy látták a csillagot, ahogyan a pásztorok, de inkább átalusszák az éjszakát. Aztán ott vannak a bölcsek, akik hitben közelednek ehhez a szegénységben született királyhoz. Kicsit furcsa lehetett számukra, mégis hisznek, úgy döntenek. És a pásztorok legyőzik a félelmüket és az ő élhetetlenségüket újból, és oda mennek, hogy imádják a Mesiás királyt. Aztán ott van József, Mária, akik nem értik, ők sem értik, de elfogadják, és örülnek neki. Amikor Isten megjelenik, két dolgot hoz magával, és ez látszik részben a betlehemi leírásban is. Isten, amikor megjelenik, akkor dicsőséget, szépséget, lenyűgözést hoz magával, gyönyörű. És ezt tudjuk az Ószövetségből, meg az Új Szövetségből, elolvassuk a teljes szentírást, ítéletes is hoz. A bűn, a lázadás nem állhat meg előtte. Persze kérdés, hogy amikor Jézus megszületett Betlehemben, miért nem volt ez teljesen egyértelmű? Mert a zsidók ezt várták volna, ugye a múltkor említettük, hogy jöjjön a Messiás, lehetőleg egy felnőtt, hatalmas emberként, aki aztán rendet tesz, aki ítéletet hoz. Ez az ő kegyelme. Mert hogyha ítélettel jön, mindenkit el kellett volna pusztítson, mert senki sem tiszta, senki sem bűntelen. És az, hogy most egyiket bűnösebbnek tartjuk mi, mint a másikat, vagy mint magunkat, ez már a mi bajunk, Isten előtt egyikünk sem állhatna meg. Tehát az ő kegyelme volt, hogy gyermekként született, és nem egyből az ítélet, és az ő türelme, hogy esélyt adjon, hogy megmeneküljünk, hogy üdvözüljünk, hogy a mennyasszonya megjelenhessen is. Az a helyzet, hogy az, hogy Jézus így jött, ez neki nagyon sokba került, azért ezt tudjuk. De azért már akkor is Jézussal együtt jártak ezek a jellemzők, még az ítélet, a bírói jellemző is már nagyon-nagyon az irgalmába burkolva. És ezt megérezték az emberek. Mert az összes ószövetségi profécia a Messiás születésével kapcsolatban össze van kötve az ítélet meghirdetésével. Izajás 7.14-ben olvassuk, ezért az Úr maga ad majd nektek jelet. Íme a szűz mélyében fogadni, és fiút szül, és nevét Emánuelnek fogja hívni. Aludt tejet és mézet eszik majd, hogy meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani. Mert mielőtt a gyermek meg tudná vetni a rosszat és a jót választani, elhagyott lesz ez az ország, amelynek két királyától rettegsz. Hoz majd az Úr rád népedre és atyád házára olyan napokat, amilyenek nem jöttek, mióta Efraim elszakadt Júdától, Asszíria királyát. Tehát itt látjuk, hogy mi csak azt szoktuk idézni, a szűz mélyben fogad, és fiat szül, de itt látjuk, hogy az ítélet is ott van. És egy másik történet, egy másik profécia, Mikeás 5, és ő lesz a béke, ha majd eljön az asszír a mi földünkre, és behatol házainkba, kiállítunk ellene 7 pásztort és 8 főembert, és azok legeltetik Asszur földjét karddal, és Nimrom földjét lándzsával, és ő megszabadít minket Asszurtól, akkor az majd országunkba jön, és tiporja határainkat. És ma is, aki találkozik Jézussal, megérzi, Jézus irgalmas, szép, csodálatos, de radikálisan szembesít a bűneink súlyával. Ezért az emberek különböző magatartásokat vesznek fel vele szemben. És ezt egészen konkrétan meg is tapasztaltam. Korábban hajat vágatni mentem egy szír bordéhoz. Direkt azért mentem, mert ő muszlim volt, és eleve beszélgettem vele. Azt reméltem, hogy egy kicsit meghirdethetem az evangéliumot. Ez sajnos nem sikerült, mert az egyik kijelentése neki az volt, hogy az iszlámban nem lehet, nem szabad kételkedni. Tehát egyszerűen nem volt hajlandó elgondolkozni azon, hogy vajon hol van az igazság. De így karácsony előtt megkérdeztem, hogy ő karácsonykor mit csinál, és azt mondta, hogy hát ő is ünnepes. Kérdem, hogy hát mit? Azt mondta, hogy ünneplem az örömöt. De ez nagyon furcsa, mert ünnepelhetünk valamit, mindenki ünnepel valamit, de ez olyan, mintha Jézus nem született volna meg. Mert Jézus sehol sincs ebben az ünneplésben. Vagy vannak, akik ünneplik a karácsony szellemét, annyit beszélnek erről, hogy a karácsony szelleme a szeretet. És ez a szeretet ünnepe, és hát ez igaz lenne, hogyha azonosítanánk a szeretetet Istennel. Csak hogy ez elég ritkán történik meg. Ez inkább az elfogadás és a tolerancia ünnepévé vált. Egy olyan szóról van szó, tolerancia, ami a Szentírásban egyszer sem szerepel. Én nem azt mondom, hogy nem jó dolog elfogadni, hogy mások másképp gondolkoznak. De a tolerancia leginkább arról szól, hogy én hagyom, hogy te azt csinálj, amit akarsz, hogy te is hagyjad, hogy én azt csináljak, amit akarok. Tehát olyan dolgok hangzanak el karácsony körül, és olyan dolgok válnak fontossá, amik jól értelmezve talán jók lennének, csak hogy mivel, hogy meg vannak fosztva attól, aki a szeretet forrása, aki az örömünk forrása, mivel hogy a fókusz nem Jézuson van, ezért teljesen elveszítik az értelmüket, és feldeségként ünnepeljük őket. Aztán ott vannak a jeruzsálemi lakosok, akiről már beszéltünk, hogy hát mindegyiket megmozgatja az, ami történt, de ki nem mozdulnak, és ez történik ma is. Mindenki szereti, hogy karácsonykor hangulat legyen, megmozgassa, megérintse az ünnep, de senki, vagy a világ nem hajlandó kimozdulni. Már csak ha azt nézzük, hogy hányan mennek el a szentmisére karácsony este. Vannak most is, akik felháborodnak, mint Herodes, és azt mondják, hogy az egész vallás emberek butítása, És a legtöbben nem értenek semmit, vagy csak nagyon keveset a karácsonyból, és ezért keresnek valamit, amit ünnepelhetnek. Akik megértették, és ki is fejezték, hogy mi történt, azok azt éneklik, dicsőség a magasságba Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Vagy pontosabban, ahogy az eredeti szöveg mondja, dicsőség, vagyis doxa, a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akarat, vagyis a kedvtelés, görögül eudokia, embereiben. Ez az eudokia szó ugyanabból a tőből ered, mint a doxa, ami a dokein szóból származik, aminek jelentése gondolkodni, vélekedni, mérlegelni és mutatni. A dicsőség az, amikor Isten megmutatkozik, az a dicsőség, amikor mindenki látja, hogy milyen ő, az az Isten dicsősége. Rám vonatkozva az Isten dicsősége, amikor az én beállításom az, hogy Istenre mutassak, hogy megmutassam őt a világban. És az eudokia, a jó akarat, az, amikor nem magam körül forgok, hanem azt akarom az életemben, ami róla szól, amikor átengedem magam neki az ő döntéseinek. Itt egyáltalán nem arról van szó, hogy jó emberek legyünk, hanem uralomról van szó, hogy megengedem neki, Istennek, hogy minden értelmemet meghaladjon, hogy ő döntsön a látszat szerint előnyös dologok ellenében, hogy ítéletet hozzon a bűnös lényem fölött, és békét hozzon az életembe. Ez a jó akarat emberei. Mert mi sokszor azt gondoljuk, hogy dicsőség a magasságban Istennek is, békesség a jó akaratú embereknek, és azt mondjuk, hát mindenki jót akar. De itt nem erről van szó, hanem arról van szó, azokról az emberekről van szó, akik alávetik magukat Istennek teljesen. Akiknek fontosabb az mindennel kapcsolatban Istennek mi a véleménye, mint az, hogy mi az én személyes véleményem. Vagy egy szóval kifejezve, akik imádják őt. Imádni nem jelent mást, mint elismerni, hogy ő Isten, én pedig nem vagyok az. És ez az, amit tettek a napkeleti bölcsek, hogy jöttek és imádták őt, és ezt tették a pásztorok is, jöttek és imádták őt. Hogyan imádhatom Jézust most, amikor ünnepeljük az ő születését? Hát a napkeleti bölcsekhez hasonlóan ők három dolgot hoztak Jézusnak. Aranyat, tömjét és mirhát. Az arany az az, ami értékes. Tedd le a Jézus lábai elé az, aki, ami érték benned. Tedd le a te értékeidet is. Ezt kétféleképpen tudom elképzelni. Az egyik az, amit te értéknek tartasz magadnál, ami értékeid vannak, a vagyonod, jelents ki, hogy ez a Jézusé. És engedd meg, hogy ő indítson téged bármire. Neked, hidd el nekem, testvérem, nincs szükséged olyan vagyonra, amire Jézus azt mondja, jó lenne, ha nem nálad lenne. De lehet, hogy csak egy részét, vagy lehet, hogy csak azt mondja, hogy ezentúl fizessél tízedet. Egyszerűen engedd meg neki, hogy rendelkezzen azzal, amit van. De nem csak ennyi a te értéked, hanem a tehetségeidet is. Az idődet. Helyezd Jézus lábához, és engedd meg neki, hogy mondja meg, hogy hogyan vedheted be az ő szolgálatába. Ezt teheted te is, mint a napkeleti bölcsek. A napkeleti bölcsek is tudtak volna mit kezdeni azzal az arannyal. Lett volna ötletük. És igazából ő méltó arra, hogy mi áldozatot hozzunk érte. Tehát így imádhatod Jézust, hogy a te aranyodat, ami neked érték, tedd le Jézus lábához, vagy az, akár azt is, ami már jól sikerült neked, amit elértél. Mondjad, Jézus, köszönöm, itt van, leteszem a te lábadhoz, ez legyen a te dicsőséged, hogy sikerült karriert felépíteni, sikerült pozíciókat elérni, ez nem rólam szól, hanem rólad. Másodszor ott van a tömjén, azaz az ókorban, tömjén azaz Isteneknek járt. Tehát amikor tömjént hoztak valakinek, azzal elismerték, hogy ő Isten. Apropó, hogy mennyire van benne a Szentírásban, hogy Jézus Isten, hát már itt jelen van. Ez maga az imádás, amikor valóban leborulsz és megvallod, hogy ő Isten, és imádod őt, és dicséred őt. És a harmadik, a mirha, amit hoztak, az egy keserű fűszer, értékes, de keserű, és a halottak bebalzsamolásához használták. Persze jelezte már előre, hogy Jézus hogyan fogja végezni a kereszten, de a te mirhád az a te keserűségedet, a te halálodat, ahol nem tapasztalsz életet a te életedben, ahol élsz, de mégsem élsz. A te csődjeidet is oda viheted Jézushoz, és mondhatod, Uram, annak az én életemben ilyen sötét oldalak is, ahol már sokszor megpróbáltam, vagy ahol sikertelen vagyok, és ezekkel is elismerem, hogy te vagy az Istennek, leteszem a te lábaidhoz, és tőled várom a megoldást. Így imádhatjuk mi Jézust. Ez az, ami itt most így a karácsony körül megtehetünk. Visszatérnék most ahhoz, ahogyan reagáltak az emberek és az angyalok, és ahhoz a kijelentéshez, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és már beszéltünk a jó akarat embereivel, de nekik békességet hirdettek az angyalok Jézus születésekor. És a kérdés az, hogy milyen ez a béke, amiről beszélnek. Mert nagyon sokszor az a helyzet, hogy nekünk van egy elképzelésünk Isten ígéreteivel kapcsolatban, és akkor csalódottak vagyunk, és ennek az az oka, ami más képzeltünk el, mint az, amit Isten. Milyen békéről beszélnek az angyalok? És ehhez van egy ige az Ószövetségben, Izajásnál egy ígéret, egy profécia, amely így hangzik, Izajás 9-ben, a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azokra világosság ragyog. Megsokasítod az újongást, megnöveled az örömet. Örvendenek színed előtt, ahogy örvendenek aratáskor, és amint újonganak, akik a zsákmányt osztják. Mert összetörött terhes igáját, a vállára nehezedő botot, és sanyargatójának pálcáját, mint Mádián napján. Mert minden tübörögve menetelő katonacipő és vérben megforgatott ruha elégetésre kerül, tűzmartaléka lesz. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják hívni nevét csodálatos tanácsadó, erős Isten, örökké valóság atya, béke fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége. Dávid trónján és királysága fölött, hogy megszilárdítsa és megerősítse azt joggal és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete műveli ez. Ez egy nagy profécia. Ugye a kezdete az volt, hogy a nép, amely sötétségben jár, ez egyszerűen kifejezi azt, amikor a nép nem ismeri Jézust. Akkor pont ez az állapot, olyan, mint a sötétségben járna. Biblikus szempontból a Jézus nélküli élet sötétség. Mert bármilyen filozófiánk, bármilyen programunk, minden ötlet Jézus nélkül sötétség. A szeretet ünnepe Jézus nélkül csupán sötétség. Felgyújthatjuk a városban a fényeket Jézus nélkül. Igazából a lelkünk sötétségben van. És ez a profécia Naftali és Zebulon törzseinek területeire vonatkozott, ahol idegenek is letelepedtek, ott virágzott a görög filozófia, és éppen ott a sötétségben jelent meg Jézus. És amikor Jézus megjelenik, akkor világosság törik be a világba. Ezt nem az emberek tették, hanem Isten szuverén tette volt. Az emberiség sötétjét áttörte. És az, ami fontos, hogy tudjuk, hogy maga Jézus a világosság, nem a tanítása, hanem ő maga a világosság. És akkor a második versben azt ígérte Izajás, hogy megsokasítja az újongást, örömöt hoz Jézus, mint az aratáskor. Mert az ókorban, amikor arattak, akkor volt, amit enni. Aratás előtt valószínűleg már nagyon elfogytak a készletek is. Hát nagyon nehéz volt, és ezért nagy-nagy ünnep volt az aratás. Alig várták már, hogy arathassanak. Utána pedig jött a pihenés, és hála Istennek ezért. Vagy olyan öröm ez, mondja az ige, mint amikor zsákmányoltunk. Olyan dolgokat kaptak, amikor amik nem volt meg nekik azelőtt. És ugyanakkor büszkék lehettek, meg volt a katonai biztonságuk, mert éppen győztek. És a napkeleti bölcsekről is azt olvassuk Máté evangéliumában, hogy nagy öröm töltötte be az ő lelküket. Mi általa ad nekünk Jézus örömöt, gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják hívni. Csodálatos tanácsadó, erős Isten, örökké valóság atya, béke fejedelme. Nem tudom, hogy te mennyire tudod így karácsony környékén, hogy Jézus ajándék számodra. Érted lett emberré. Ezt ajándékul kaptad. És aztán azt mondja erről a gyermekről, aki megszületik, ajándékul nekünk, hogy az uralom az ő vállán lesz. Egy gyermek vállán. Mert az emberek között úgy van, hogy királya koronáznak, miután vagy örökölte a trónt, vagy harcba megszerezte. De Jézus már királyként jött a világba, tehát már kecsemőként is ő volt a világ királya. Senki sem választotta meg, és senki sem tudja leváltani. Ő a született király. És róla ilyen furcsa címeket mond Izajás, hogy csodálatos tanácsadó, vagy a természet feletti tanácsa. Nem embertől jövő, hanem felülről. Így hoz békét Jézus a mi szívünkbe is. Olyan dolgokat tud nekünk sugalni, ami természet fölöttie. Olyan tanácsot tud adni nekünk, amiről azt mondják János 7-ben, soha ember így nem beszélt. Vagy Máté 7:29-ben úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint ők, mint az ők írástudói. Aztán azt mondja Izajás proféciája, hogy ő az erős Isten, El Gibor. És ezt is egy gyermekről, egy kisbabáról mondja. Mert Isten ereje más, mint az emberi erő. De ő egy hős. Aztán ő az örökkévalóság atya, vagy az örökkévaló atya. Ezt mondjuk elég furcsának tűnhet, de tudtad, hogy Jézusban van valami atyai is. Azt mondja Jézus, aki engem látott, az az atyát látta. Ez egy olyan király, aki atya is, nem egy diktátor. És ő az örökkévalóság atya. János 8-ban azt mondja Jézus magáról, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Harmadszor ő a béke fejedelme. És a héberben a shalom, a béke, az nem csupán annyit jelent, hogy nincsen háború, hanem a shalom szót mindenre lehet használni, vagy majdnem mindenre, ami jó valakinek az életében. Például valakinek a shalomja, az a valakinek a hogyan létje. Egy Sámuel 1-ben Héri azt mondja Annának, menj békében, vagyis nem kell félned. Shalom azt is jelenti, hogy Isten kegyelmében lenni. A szó gyökere, shalom, tökéletesnek, egésznek lenni. Ő a shalom fejedelme. Ez az ő kormányzási programja. Ő nem egy ilyen peace hippie, hanem ő a béke fejedelme. Mert a béke nem jön magától. Hiába gondoljuk mi, hogy az emberek egyre jobbak lesznek, és végül béke lesz. Hiába mondja az ENSZ, hogy belátható időn belül béke lesz a Földön, mert azon munkálkodunk, hát ezen munkálkodik 80 éve, de nem sikerült még. Nem Jézus lesz az, aki felállítja az igazságosság és az igazság trónját, mert a békének ára van, és ezt Jézus tudja megfizetni, vagy fizette meg, és Jézus tudja megvalósítani. Erről beszéltek az angyalok, amikor azt mondták, hogy békesség, Isten akaratának, az Isten akaratában levő embereknek. És tovább azt mondja Izajás, mert összetörött terhes igáját, a vállára nehezedő botot, és sanyargatójának pálcáját, mint Mádián napján. Mádián napja az Gedeon idejében volt, amikor a mádiániták elnyomták Izraelt, és Gedeon felszabadította őket. És itt szó szerint ez egy olyan profécia, ami azt ígéri, hogy Izrael felszabadul a politikai elnyomóktól. De Jézus mindig a belső dolgokra, ő nem tagadja, hogy ez lesz, de a belső dolgokra is irányítja a figyelmet. Például a foglyokat kiszabadítani annyi, mint megszabadítani a megszállottakat, vagy azokat, akik függőségben vannak. Most a kérdés az, hogy neked, testvérem, mi a te terhed? Mi nyomja a te nyakadat? Ez lehet elvárás, mások elvárása feléd, vagy a te saját elvárásod önmagad felé, a múltat, amit hordozol magadban, ez a sanyargatónak pálcája, Ez az, amivel hajtják az állatokat. És miért működik? Azért, mert fáj, ha rácsapnak az állatra. Az állat tudja, hogy amikor rácsapnak, fáj, ezért húz. Akit a sanyargató pálcája hajt, az mindig csak reagál és nem cselekszik. Ezért, hogyha te egy ilyen helyzetben vagy, ha valami teher van rajtad, amit nem kéne hordozzál, akkor az sanyargat téged. Kérdés az, hogy mi hajt téged? Lehetnek jók és lehetnek rossz dolgok. A sanyargató pálcája a te életedben nem más, mint maga a félelem. Mindenben, amit teszel, akár jámbor dolgokban is, hajthat a félelem, vagy pedig követed az elhívásodat. Ha a félelem hajt, előbb-utóbb kiégsz, és annak jól vége nem lesz. Van 5 alapfélelem, ami hajthat. Az egyik, hogy nem vagyok elég jó. A másik, hogy nem fogadnak el. Vagy hogy elhagynak. Vagy hogy elveszítem a tiszteletet, vagy elveszítem a kontrollt. És az a helyzet, hogy Isten akkor is szeret, ha ilyen motivációkkal, félelem motivációval cselekszel, de boldogabb leszel, hogyha nem ilyen motivációból cselekszel, és hatékonyabb is leszel. Ezért arra hívlak meg így most az ünnep környékén, hogy ezt is vizsgáld meg, hogy te milyen motivációból teszed azt, amit teszel. Vagy esetleg félelemből nem teszel semmit, az is lehetséges. A félelem sosem jó motiváció. Mert Jézus azt akarja, hogy égjen a te szíved, hogy örömmel tedd azt, amit teszel. Mindegy, hogy mi a te munkád. De hogy ne rossz motivációval tedd. De ezt a Jézust, aki emberré lett értünk, és aki összetöri a sanyargató pálcáját a te életed fölött, engedd meg, hogy ez megtegye. Ezért fontos, hogy kilépjél az ilyen helyzetből. Ezért azonosíts, hogy hol van a te életedben, ahol a félelem a motivációd, majd vedd fel az új helyes magatartást, és döntsd el, hogy hogyan gyakorlod be ezt, és kérd Jézus, hogy törje meg a sanyargató pálcáját. És ezekkel párhuzamosan tedd meg azt, amiről a mai műsor elején beszéltem, azt, aki emberré lett értünk, imádhatod a te aranyoddal, az, ami már sikeres, a te dicsőítéseddel, amikor kimondod, hogy ő az Isten, és harmadszor pedig megint visszafordulok ehhez a sanyargató pálcájához, ahol keserűség, sikertelenség van, vagy egyszerűen csak félelemből teszel dolgokat, azt vidd az Úr elé, vidd Jézus elé is. Bár ő még csecsemő is lehet, hogy pont így gondolkozol róla, hogy egy, ez az Isten képtelen. Mintha tényleg csecsemő maradt volna. Hidd el, hogy ő a végtelen, mindenható Isten, aki széttöri a sanyargató pálcáját. Add oda neki azt, ami téged hajt kegyetlenül. Lépj ki belőle, és hidd el, hogy ő egy új lehetőséget nyit eléd. Képessé tesz, hogy te is az ő akaratának az ember legyél, aki békében él, akinek a teljes élete, kegyelem, és az ő jóságának a visszatükrözése tud lenni. Ezt adja meg nekünk a Jóisten. Amen.